Perikópa. Vasárnapi szentírás magyarázat. Kocsis Imre atya műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az évközi idő 32. vasárnapjának alkalmából szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ez alkalommal is először az oszövetségi olvasmányról szeretnék néhány szót szólni, ám hasznosnak látom, hogy még a kijelölt szakasz felolvasása előtt elmondjak néhány bevezető megjegyzést. A Krisztus előtti második század első fele igen nehéz időszak volt a hívő zsidóság számára. Bár a zsidó nép már évszázadok óta idegen nagyhatalmaknak volt alávetve, ám a vallást illetően az idegen uralkodók korábban toleránsak voltak, és teljes vallásszabadságot biztosítottak. Ez a helyzet azonban a hellenista időszakban radikálisan megváltozott. Amikor Izrael területe a szír Szeleukida uralkodó család fennhatósága alá került. Főképp a IV. Antiokhosz Epifánesz néven ismert király lépett fel erőszakosan a zsidó vallás ellen. Krisztus előtt 167-ben megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot. Az égő áldozati oltár helyén az olimposzi Zeus oltárát állítatta fel, és azt követelte, hogy a zsidók csatlakozzanak a többi nép kultúrájához. Ennek érdekében a sajátosan zsidó vallásgyakorlatokat, vagyis a szombatot, az ünnepeket és a körülmetélést betiltotta. A hitükhöz ragaszkodó igazakat halálbüntetés fenyegette. Ám a hithű izraeliták nem voltak hajlandók megtagadni hitüket. Nem voltak hajlandó pogány istenek oltárán áldozatot bemutatni, vagy bármi mást olyat tenni, ami ellenkezik vallási meggyőződésükkel. A mai vasárnap ószövetségi olvasmányában éppen ezzel kapcsolatban hallunk egy megható történetet. A pogány király 7 testvért akar arra kényszeríteni, hogy olyan dolgot tegyenek, amit Mózes törvénye tilt, és így ezek az illetők hagyják el a vallásukat. Amikor ellenkeznek, megkínoztatja őket, ám ők továbbra is álhatatosan kitartanak hitük mellett, sőt a halált is készek vállalni. Most pedig következzék a szakasz, a kijelölt szakasz, amellyel kapcsolatban még annyit jegyzek meg, hogy a történet egészében mind a 7 testvér ellenáll a pogány király akaratának, és mindegyik vértanú halált szenved. A mai napra kijelölt szakaszban mindössze csak 4 testvérről hallunk, de érdemes tudnunk, hogy voltaképp a történet folytatódik, és amit le van írva, ahhoz hasonló mozzanatokat még a kijelölt nagyobb egység egészében olvasunk. Hallgassuk meg tehát az olvasmányt Makkabeusok 2. könyvéből. A pogány Antiókosz Epifánesz uralkodása idején történt, hogy elfogtak 7 testvért anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból. Ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit. A második, amikor már a végét járta, felkiáltott: te gonosz tevő, földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre. mert az ő törvényeiért halunk meg. Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta, az íg adta, de törvényeiért kevésbé veszem. Remélem, újra visszakapom tőle. Míg a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette. Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket is. Amikor már-már halálán volt, így szólt, vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre. Hát eddig tartott a szakasz, és nagyon elgondolkodtató, megható történetnek mondhatjuk. És ami a legfontosabb, hogy a hősként bemutatott testvérek azért tudnak olyan álhatatosak lenni, és azért merik a vértanú halált is vállalni, mert hisznek a feltámadásban. Hisznek abban, hogy Istenük hatalma tényleg korlátlan, és ezért nem tehetetlenül szemléli a halált. Hisznek abban, hogy a mindenható Isten feltámasztja, és az örök élettel ajándékozza majd meg őket. Az ószövetségi olvasmány tehát jó példa arra, hogy a Krisztus előtti zsidóság köreiben is ismert volt a halottak feltámadásának a tana. Ám azt is ki kell mondanunk, hogy ezt a tant nem minden izraelita osztotta. A szadduceusok csoportja ugyanis kifejezetten tagadta, hogy lenne örök élet vagy feltámadás. Az evangéliumi szakaszban éppen róluk van szó, abban a vonatkozásban, hogy Jézus előtt akarják bizonyítani, a feltámadás szerintük nem lehetséges. Hallgassuk meg most az evangéliumi történetet, az evangéliumi részletet Szent Lukács könyvéből a 20. fejezet 27. versétől a 38. versig. Abban az időben odajártultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle. Mester, Mózes meghagyta nekünk. Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik. A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek és nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten ugyanis nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. A felolvasott szakasz magyarázatának kezdetén mindenekelőtt szóljunk néhány szót arról, kik is ezek a szadduceusok. Olyan csoportosulást alkottak, amelynek tagjai főleg főpapi családokból kerültek ki. Természetesen hát itt a zsidóság sajátos struktúrájára kell gondolnunk, amikor főpapi családokról beszélünk. A szadduceusok kizárólag a törvényt, Mózes törvényét, vagy így is mondhatnánk, hogy Mózes öt könyvét fogadták el isteni eredetű és mértékadó iratnak, míg a többi bibliai könyvet másodrendűnek tartották. Ebből következőleg csak azokat a tanokat ismerték el, amelyeket Mózes öt könyvéből egyértelműen le lehetett vezetni. És mivel ezek a könyvek, mivel a törvény, ahogy a zsidóság ezt mondja, mivel a törvény nem említi a feltámadást, legalábbis nyíltan nem említi a feltámadást, a szadduceusok semmi alapot sem láttak annak elfogadására. Sőt, a felolvasott részlet szerint úgy vélték, hogy Mózes törvénye kifejezetten ellentmond a feltámadás tanának. A sógorházasságra vonatkozó előírásra hivatkoznak, amely a gyermektelenül elhalt férfi fiú testvérét arra kötelezi, hogy vegye feleségül az özvegyet, és támasszon utódot az elhunyt számára. A kérdezők olyan különleges esettel állnak elő, amely a valóságban nem igen fordulhat elő. Hét fiú testvérnél kellett alkalmazni a sógorházasságot, úgy, hogy az első felesége mind a hat utána következő testvér felesége lett. A feltámadáskor, kérdezik a szadduceusok, a hét közül kinek a felesége lesz az asszony? A kérdés mögött az a meggyőződés rejlik, hogy Mózes nem írta volna elő a sógorházasságot, ha a halottak valóban feltámadnának. Válaszában Jézus először is azt teszi világossá, hogy Isten világa, amely a feltámadással az arra érdemeseknek osztályrészül jut, nem hasonlítható össze a mi földi világunkkal. Mivel a halál nem fogja veszélyeztetni többé az emberi nem fennmaradását, házasságra, és mindarra, amire a házasság intézménye irányul, nem lesz többé szükség. A válasz második felében Jézus az Ószövetségi Szentírás alapján érvel. Ő tudja, hogy ellenfeleinek, a szadduceusoknak csak Mózes könyvei a mérvadók. Épp ezért ő is erre, mármint a Mózesnek tulajdonított egyik iratra hivatkozik. Az égő csipkebokorról szóló jelenetre hivatkozik, amelyben Isten így mutatkozik be Mózes előtt. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Jézus Istennek ezt a kijelentését egy olyan ószövetségi alapelvvel kapcsolja össze, amelyet a szadduceusok is elfogadtak. Az alapelv lényege, Isten az élők istene, és nem a holtaké. Ez annyit jelent, hogy csak az élőkkel törődik, és csak velük létesít kapcsolatot. Ebből pedig természetszerűleg következik, hogy az évszázadokkal korábban elhunyt ősatyák, Ábrahám, Izsák és Mózes, Isten számára nem halottak, hanem élők, különben nem nevezné magát az ő istenüknek. Jézusnak a szadduceusok számára adott válasza a konkrét kérdésfeltevéstől függetlenül is igen tanúságos. Mindenekelőtt azt kell tudatosítanunk, hogy Jézus egyértelműen kiállt a föltámadás ténye mellett. Ha valaki valóban Isten fiának, üdvözítőnek és legfőbb kinyilatkoztatónak tartja őt, nem mehet el közömbösen Jézusnak ezen határozott állásfoglalása mellett. Azt sem feledhetjük, hogy a vitabeszéd Jézus utolsó jeruzsálemi tartózkodásakor, kevéssel az ő kínszenvedés előtt történt. A jelenet ezért arra is tanúbizonyság, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus saját föltámadásának tudatában vállalta a szenvedést és a halált. A föltámadásra lennél fogva nem csak szavaival, hanem a kereszt halálig engedelmes életével is tanúságot tett. És itt összekapcsolnám az evangéliumi részletet az ószövetségi szakasszal. Az ószövetségi szakasz szerint a hithő izraeliták a feltámadásba vetett hit és remény miatt merték vállalni a megkínzást és a kegyetlen halált. És Jézus is a feltámadás tudatában szembesült a haláldal. És lehetne még sorolni a keresztények sorában is a vértanúkat, meg azokat, akik bátran tudják vállalni az élet nehézségeit, küzdelmeit, szenvedéseit, pontosan azért, mert bíznak, mert hisznek és remélnek abban, hogy a halál után Isten nekik örök életet ad, és majd egy dicsőséges új testtel ajándékozza meg őket. Biztos, hogy ma is felmerül a kérdés, hogy hát hogy is történik ez a föltámadás. Ma is vannak bizony kételkedők, akár még az önmagukat hívőknek nevezők körében is. Velük szemben mindenkor Isten hatalmára lehet és kell hivatkozni. Szent Pál apostol az egyik levelében azt mondja, hogy ha földi sátrunk összeomlik, akkor Istennél kapunk majd lakóházat, örök otthont a mennyben, amelyet nem ember kéz épített. Összeomlik a sátor, ez egy nagyon szemléletes kifejezése a halálnak. És önmagában talán még pessimistának is tűnhet ez a megfogalmazás, pedig nem az. Hiszen tudjuk, hogy ha egy sátor összeomlik, azt még helyre lehet hozni, de csak a sátorépítő képes rá. A mi földi sátrunkat, a mi földi testünket, a mi földi életünket Isten adta. És ha ez a földi sátor összeomlik, akkor a sátor készítő Isten képes új sátrat adni, olyan sátrat, vagyis olyan testet, olyan életet, amely már nincs alávetve a halálnak. Szabadjon-e tekintetben gondolataimat Tóth Tihamér néhány mondatával befejezni. Tóth Tihamér is voltak épp a föltámadás valóságára. Utalt Tóth Tihamér a múlt század egyik híres püspöke és szónoka volt. Nem lesz feltámadás, mert nem értjük, hogyan lenne az a második élet, mondják a kételkedők. Hát értitek, hogyan lett az első élet? Ki érti ezt? És ha Isten tudott adni olyan életet, amely nem volt, vajon nem tudja majd visszaadni azt, amely már valaha volt?